Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Bevallom, nekem is lapul a fiókomba, ha nem is 10-15 éves, de néhány éves már nem használ telefon. Feltételezem, ez egyértelmű, hogy nem ez a legjobb döntés. De összességében miért baj az, ha valaki 10-15 évig akár a fiókjában tartja a régi mobilját? Miért éri meg esetleg leadni? Mit lehet kezdeni ezekkel a készülékekkel?
Meg több oka is van, hogy miért érdemes a használt mobiltelefonokat előhúzni a fióknak a mélyéről. Egyrészt, mert nagyon egyszerű módon lehet vele a fenntarthatóságot segíteni. Itt arról van szó, hogy azokat az alapanyagokat, nemes fémeket és egyéb más anyagokat, amelyeket egyszer már valahol kibányáztak, megtisztítottak és felhasználásra alkalmassá tettek, ezeket sokkal egyszerűbb visszanyerni ezekből a készülékekből, mint újra kibányászni. Ugye vannak ilyen adatok, hogy 5 g aranyért 1 tonna ércet kell megmozgatni, viszont 1 tonna leselejtezett mobil telefonban akár 100 g arany is lehet, tehát egyszerűen arról van szó, hogy ezeket az anyagokat sokkal környezetkímélőbb kinyerni a használt telefonokból, mint kibányászni. Ugye ezek a szemétbe kerülnek, akkor ezt az iparnak valamilyen módon pótolnia kell az új készülékek gyártásánál, így pedig megfelelő feldolgozás után ezek az anyagok mind újra hasznosíthatóak. Szóval ez az egyik része a környezetvédelem, a másik pedig azért azt lehet tudni, hogy és itt a mobiltelefonoknak elsősorban az akkumulátoráról beszélünk, ami a régi időkben még könnyebben kivehető volt, de aztán az új trendeknek megfelelően, és elsősorban a vízállósági igényeknek megfelelően, ezeket az akkumulátorokat most már ezek zárt mobiltelefonban vannak beépítve, miatt nehezebb őket kivenni. Ezekben az akkumulátorokban az idő folyásával kémiai folyamatok játszódnak le, aminek lehet az a következménye, hogy az akkumulátor felpuposodik, kinyílik, és ilyenkor a belenlevő anyagok a környezetbe kerülve károsak, veszélyesek lehetnek is, és hogyha valaki ezt még ki is dobja a szemétbe, akkor ezek szeméttárolókból, talajvízzel kioldódva visszakerülnek a környezetbe, és kifejezetten környezetszennyezőek, úgyhogy ez a másik ok, amiért mindenféleképpen érdemes ezeket a készülékeket visszahozni. Most nem csak a mobiltelefonokra vonatkozik ez a szemléletmód, hanem minden olyan elektronikai eszközre, amelynek egyébként a visszavételére, és itt lehet szó mosogatógépről, vagy akár porszívóról is, amelynek a visszavételére a forgalmazók kötelezettek Magyarországon.
És ezek a mobilokból kinyerhető fémek mire hasznosíthatók újra, akár egy másik készülékben is viszont láthatjuk úgymond őket?
Természetesen ugyanarra nincsen garancia, hogy egy mobiltelefonból visszanyert arany újra majd egy másik mobiltelefonban kell újra életre, de az, hogy összességében bármilyen olyan eszközben, ahol valaha belekerültek ezek a nemes fémek, azok egyszerűen visszakerülnek az iparba a körforgásba, és ezek globális szinten, hogyha összesítik ezeket, hogy ezeknek a kitermelése évente, nyilván hatalmas mennyiségekről van szó, bányákról, bányáknak a kitermeléséről, ez már globális szinten összeadva egy számottevő összeg, amely azt mutatja, hogy amennyiben azokban a bányákban, ezekben a folyamatokban nincsen szükség például arra az energiafelhasználásra, amire ezeknek a nemes fényeknek a kitermelése szükséges, ezek globális szinten összeadódnak, és ezek mindenféleképpen sokkal hatékonyabbak így.
Számszerűsíthető egyébként, hogy a mobilokból kinyert ilyen nyersanyagok esetlegesen mennyiben csökkenthetik a bányászati tevékenységet akár?
Ilyen adattal nem tudok szolgálni, de egy másik arányt nagyon szívesen mondok. Azt lehet látni, hogy a globális szinten nagyon változik kontinensenként, területenként annak az aránya, hogy az elektronikai hulladékoknak milyen a visszaforgatási aránya. Én itt ilyen 20% körüli számról tudok globálisan, de azért látszik, hogy még van hova fejlődni, de például Európa ebben is élen jár, és a világnak más, egyébként nem meglepő módon kevésbé kedvező gazdasági helyzetben levő elmaradottabb területéhez képest jóval nagyobb többszörös ezeknek a készülékeknek a újrahasznosítása. Láttuk, hogy 2022-ről 2023-ra sikerült háromszorosára növelni a visszaforgatott telefonoknak az arányát, úgyhogy ez a jettelnél most már meghaladja a 15%-ot. A fejlődés üteme az lehet dinamikus, de mindig van hova fejlődni, úgyhogy azt gondolom, hogy erről egyenlőre még nem lehet eleget beszélni.
Ennek az ökológiai lábnyomnak az is része, hogy mobilgyártóknak természetesen érdeke, hogy mindig új és új készülékkel álljanak elő a piacra, és azt értékesítsék, hiszen nekik ez jelenti a megélhetést. De ugye ez a folyamat meg hosszú távon, tehát pont, hogy egyre jobban terheli a környezetet, az, hogy hogy újrahasznosítjuk bizonyos részeit a mobiloknak nem képes ellensúlyozni. Hogyan áll most ez a folyamat? Vannak-e esetleg erre törekvések, hogy lassuljon ez a folyamat, fenntarthatóbb legyen? Mik most a kilátások?
Az újrahasznosítás egy elég jó megoldást adhat arra, hogy ez a történet fenntartható legyen. Gondoljunk csak bele abba, hogy ha mindenki tudatosan cselekedne, és minden egyes új mobiltelefon vásárlásnál vinne magával egyet, ami megtehető, mert azt hiszem, hogy ha belegondol bárki, hogy tudna-e a környezetében nagyon könnyen találni egyetlen egy fiók mélyén barátja, családtagja, gyereke, szülők fiókjába egyetlen egy olyan használt mobiltelefon, amit egy új megvásárlásánál magával visz és leadja, akkor innentől kezdve ez egy mondjuk úgy, hogy nulla összegű játék, tehát hogy egyébként a régebben gyártott eszközökben még akár több ilyen színes fém is található. Tehát ha mindig hozna mindenki magával egy készüléket, ami használt, amikor egy újat vesz, akkor így gyakorlatilag ez egy kicsit leegyszerűsített a képlet, de ez a körös gazdasági szemlélet, és az, hogy mindig kerüljön, mindig vissza annyi újrahasznosított, vagy újrahasznosítása alkalmas anyag, mint amennyi a vásárlása megtörténik, ez megoldható. Itt nem tűnik el az az anyag, ezek kinyerhetők a telefonokból, tehát kicsit leegyszerűsítve, de csak arra lenne szükség, hogy mindig hozzon magával mindenki egy használt telefont, amikor újat vesz. Természetesen az új készülékekre szükség van, hiszen a technológia fejlődik képernyőfelmontásban, kamerafelmontásban, processzorsebességben, memória méretben, ahogy változnak a fogyasztói igények, és itt tudjuk, hogy elsősorban a videós tartalmak irányítják ezt a fejlődést, ahol nagyobb számítási kapacitásra, nagyobb sávszélességre és komolyabb műszaki teljesítményre van szükség. Ez a folyamat nem fog megállni, mert fogyasztói igények ebbe az irányba mennek, bárhol, bármilyen tartalmat szeretnének a fogyasztók elérni, ez jó is és rendben van, és van rá megoldás, hogy az ehhez szükséges eszközökből az anyagok visszanyerhetőek legyenek. De azt hiszem, hogy a gazdaság képes arra, hogy ezeket a készülékeket újra feldolgozza, tehát amennyiben ezek a készülékek megjelennek azokon a pontokon, ahol mederbe terelt biztonságos előírásoknak megfelelő folyamatok mentén feldolgozzák ezeket, akkor ez azt hiszem, hogy ez nem szabad, hogy nagy problémát jelentsen.
Vásárlók részéről a leadás mellett vannak-e még egyéb opciók, ami tudatos döntés lehet, nem csak a régi készülékekkel kapcsolatban, hanem a jelenlegi készülékek használatával kapcsolatban, hogyan lehet a legkevesebb környezeti terhelés mellett ma viselkedni egy mobil felhasználónak, hiszen mondhatni az már a társadalom egészét jelenti.
Gyártói oldalról is vannak olyan trendek, és egyébként olyan jogi szabályozás is, ami például, és ezt szerintem már mindenki ismeri, hogy már új mobilkészülékekhez nem adnak mindig új töltőt, hiszen azokban nincsen újdonság, régi készülékek töltői ugyanúgy használhatók az új eszközökhöz. De ez csak egy apróság. Használt mobiltelefon készülékek értékesítését is elkezdte a JET, pedig alapvetően azért gazdasági okokból a használt készülékeknél, a felső kategóriás készülékeknél éri meg gazdaságilag már használt készülékeket felújítani, és az újakhoz megfelelő műszaki színvonalban, de használt készülékként értékesíteni, úgyhogy aki kedvezőbb áron jó műszaki színvonalú készüléket meg tud elégedni egy használt készülékkel, szerintem ez is egy jó tendencia lehet. Nagyon sok készülék szerényebb felhasználási körülmények között még az első 2-3 évet követően használható. Egyébként a kutatásunk is azt mutatja, hogy a készülékek jellemzően végigjárják a családot, tehát mondjuk egy munkahelyen kapott készülék, amit mondjuk kedvezményesen megvásárolhat valaki, azután egy nagyszülőhöz, szülőhöz, gyerekhez kerül, hogy ezeknek a készülékeknek teljesen racionális és érthető módon van egy életútja. Akkor kerülnek sok esetben a fiókba, amikor már teljesen működésképtelenné váltak, és a javításuk sem gazdaságos. És egyébként nagyon sok készüléket megéri javítani egy akkumulátor cserével, vagy esetleg sérüléses esetén egy képernyő cserével. Azt gondolom, hogy ha tönkre megy egy készülék, érdemes megfontolni a javítását, és nem pedig egyből a kukába tenni. De ha már a kukát említettem, itt etéren is jártunk két egymás utáni évben végzett kutatásunk eredményei között különbséget, csökkent annak az aránya, hogy mennyi készülék kerül konkrétan a kukába. Itt is több százalékos, emlékeim szerint 14-nehány százalékon, most már bőven 10% alá csökkent azoknak az aránya, akiket számolik a készülék a kukába dobják.
A JET-nél egyébként mi történik a telefonokkal a visszagyűjtés után?
Erre van egy szerződött partnerünk, aki ezeket a készülékeket visszagyűjti, egyébként ehhez egy szigorú adminisztráció is tartozik, megfelelő engedélyekkel rendelkező a vállalkozó, aki ezeket a készülékeket megfelelő módon feldolgozza, újrahasznosítja. Itt hagyj jegyeznem meg, hogy amikor nagyon sokan azt mondják, hogy ezekben a készülékekben arany, ezüst, platina, kobalt és egyéb fémek vannak, akkor arra gondolnak, hogy hú, ezek hatalmas értéket képviselnek, egyébként készülékekként ezek nagyon kis mennyiségben érhetők el, és megfelelő technológia kell ahhoz, hogy ezeket a készülékekből ki lehessen nyerni. Ez azt jelenti, hogy Európában is csak néhány olyan üzem foglalkozik azzal, ahol a különböző országokból ezeket a készülékeket szétszedik, megfelelő részeket összedarálják, kiszedik azokat az alkatrészeket, amiből aztán megfelelő eljárással, és mondom, Európában is csak néhány ilyen hely van, ahol ezeket ki tudják nyerni. Úgyhogy ha úgy tetszik, egy komoly logisztika van a mögött, hogy ezekből a készülékekből ki lehessen nyerni ezeket a nemes fémeket és használható anyagokat, de ezzel együtt, ahogy említettem, ez még mindig egy jóval gazdaságosabb folyamat, mint ezeket újra kibányászni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Múlt héten a Magyar Jegybank nem változtatott az alapkamaton, amely nagyrészt azért megegyezett mind az elemzői várakozásokkal, valamint a piaci várakozásokkal is. Az azonban érdekes, hogy hosszú idő után először nem történt kamatvágás, nagyjából ez egy ilyen másfél éves ciklus után következett be. Milyen főbb hatásokat figyelhettünk meg így az elmúlt nagyjából bő egy hétben a döntést követően?
Alapvetően a piac pozitívan fogadta azt, hogy másfél éves kamat csökkentési ciklus után a jegybank megállt és szinten tartotta a jelenlegi kamatszintet. Ám egyébként itt a várakozásokhoz, ha kicsit megnézzük az elemzői várakozásokat, akkor azt láthatjuk, hogy külföldi szakértők egyébként legalábbis néhányuk várt egyébként további kamat csökkentést, ám a hazai szakértők inkább a szinten tartás mellett tették le a voksukat, ami egybe hangzik egyébként az Iban First álláspontjával is. Ennek hatására a forint egyébként tovább tudott erősödni, és most már egyébként azt láthatjuk, hogy itt a 392-es szintet gyakorlatilag augusztus közepe óta próbálja átvinni a déli irányba. Ez eddig még nem sikerült. Nyilván itt majd a pénteki munkaerőpiaci adatok tükrében fogunk látni egy sokkal nagyobb mozgást, de alapvetően azt látjuk, hogy az amerikai munkaerőpiaci adatok az elmúlt hónapokban egyre rosszabb számokat mutat föl, úgyhogy ez a tendencia talán még most is fennállhat, így gyakorlatilag előirányozva azt, hogy a Fed valóban szeptember közepéig kamatdöntésen csökkenteni fog, így a forint egyébként esetlegesen tovább tud erősödni. Annak ellenére egyébként, hogy nyilván ez egy dollár erősödést hozhat magával, mi inkább arra számítunk, hogy a dollárral szemben fog a forint gyengülni, az euróval szemben pedig lehetséges egy további erősödés, akár a 390-es szintek alá.
A hazai jegybank kamat döntése mellett az elmúlt napokban voltak-e olyan egyéb hazai piaci hatások, amelyekről érdemes megbeszélni?
Igen, ugye pont tegnap érkezett meg az előző negyedéves GDP alakulásának a fő mutató, illetve kiderült az, hogy a gazdaság mely része az, amely gyengélkedett, és miből tevődött össze az alapvetően rossz adat. Azt láthatjuk egyébként, hogy a zsugorodás főbb pillérei az ipari termelésnek köszönhető, illetve hát a beruházások terén sem egyébként látunk jó számokat, de nem csak az elmúlt negyedében, az elmúlt években most már.
A következő hazai kamatdöntés egyébként szeptemberre várható. Milyen főbb tényezők alakítják majd azt, hogy itt valójában kamatcsökkentés vagy újra szinten tartás következik be? A piacok hogyan készülnek erre, vagy ezt ilyen hosszú távlatban még nem lehet látni?
Nagyon kockázatos most már akár fél éven túlra is bármilyen előrejelzést tenni, hiszen azt láthatjuk most már, hogy hónapról hónapra változnak az adatok. A jegybank alapvetően három tényezőt fog folyamatosan figyelni, ez egyik a pénzpiaci stabilitás. Nyilván itt, hogyha csak az idei évet nézzük, akkor háromszor is a forint megpróbálta 400-as szintet átvinni. Ez eddig nem sikerült, és mindig visszapattant, úgyhogy látszik azt, hogy mennyire törékeny a magyar fizetőeszköz. A második pillér az infláció alakulása. Nyilván itt egy forint leértékelődés magával hozná egyébként az infláció újra emelkedését, itt az főleg az importáruk miatt, illetve nyilván a külső folyamatok azok létfontosságúak, hiszen a nagy jegybankok lépései, illetve az, hogy esetlegesen Nyugat-Európa gazdasága hogyan alakul, az nagy jelentőséggel bír, hogy egy banknak mekkora a mozgástere a további csökkentéseket, vagy a szinten tartást illetően. Virág Barnabás ugye azt nyilatkozta egyébként, hogy egy vagy kettő csökkentés még várható idén. Ryben First inkább arra teszi le a voksát, hogy kettő várható, és mi arra számítunk egyébként, hogy itt ugye még lesz két-negyedéves inflációs jelentés, ezt követően történhet majd ez meg.
Tehát akkor a jegybank kommunikációja alapvetően mérsékeltebb, vagy hát fogalmazhatunk úgy, hogy pessimistább annál, amit alapvetően a piacon látni lehet?
Igen, sokkal-sokkal óvatosabb egyébként a jegybank. Ez most már megfigyelhető egyébként a gyakorlatilag az elmúlt két évben sokkal-sokkal óvatosabban fogalmaz gazdasági számokat, illetve várakozásokat is, illetve mint mondjuk a kormány teszi azt. Nyilván itt nekik az elsődleges szempont a pénzpiaci stabilitás, fenntartás, illetve az infláció alakulása. És egy ekkora inflációs emelkedésből, mint ami most megéltünk az elmúlt években, nyilván ez egy hosszú hónapok, akár évek munkája az, hogy az inflációs várakozásokat a piaci szereplők irányába ezeket letörje, és újra normális medelbe terelje a várakozásokat.
De akkor ez a stabilizációs folyamat azért most már talán kicsit nagyobb biztonsággal állítható, hogy azért elindult.
Igen, abszolút, és ez köszönhetően pont a szigorúbb kommunikációnak, illetve egyébként arról talán kevesebb szó szokott esni, de egyébként a forint szempontjából fontos a külső egyensúly, ami egyébként az elmúlt hónapokban egészen jól alakul. Talán ez egyébként jelenthet egy kis mozgásteret a jegybank számára, de leginkább egyébként arra kell majd figyelni, hogy a nagy jegybankok mit fognak lépni itt most szeptemberben.
Tehát akkor a forint árfolyamában is, hogyha lehet ilyen jövőbelátó következtetéseket vonni, kevésbé hektikus mozgásokra lehet számítani.
Igen, az idejévre vonatkozóan egyébként 400-as fölötti árfolyammal mi egyáltalán nem számolunk. Itt az elkövetkezendő néhány hónapban mi inkább azt támogatjuk, hogy az euróforint kurzus az tovább csökkenhet, akár a 385-ös szintekig is, de alapvetően egy oldalazó mozgás valahol 385 és 394 között az tűnik reálisnak a jelenlegi adatok alapján.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.